És itt van velünk vendégünk dr. Kovács Attila, Budapesti Metropolitan Egyetem üzleti kommunikációs és turisztikai karának dékánya. Szia! Üdvözlünk a stúdióban.
Szervusz, köszönöm szépen a meghívást, sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
És hát mivel, hogy itt a jövőt kutatjuk, és hát nem lehet egy jövő oktatás nélkül, ezért hát az oktatás kihívásairól fogunk beszélgetni, amiből szerintem van bőven, mert hogy én mindig azt szoktam mondogatni, hogy talán még az emberiség történetében soha nem volt ennyire beláthatatlan az elkövetkező akár 20 év, hogy annyira sok felé mehet az irány, és nyilván nagyon nehéz lehet így az oktatásban, hogy akkor oké, mégis mi az, amire kiképezzük a gyerekeket, mert hogy hát lehet, hogy nem tudom, az a szakma akár 5 éven belül már nem is lesz.
Azt gondolom, hogy a történelemben mindig is voltak nagy változások, amelyek az oktatás világát is befolyásolták. Inkább azt látom, hogy ezeknek a változásoknak a sebessége, így ahogy mondott, felgyorsult.
Nagyon.
Szerintem meghatározó változások voltak már a történelemben, akár az ipari forradalomhoz, akár a 20. századnak a tömegoktatás kialakulásához, hogyha visszanyúlunk, vagy visszakanyarodunk. De való igaz, hogy olyan iparágok jelentek meg, és tűnnek el a süllyesztőben 5-10 év leforgása alatt, amiről korábban nem gondolkoztunk, és ez valóban az oktatás világát is kihívások elé állítja. De én azt gondolom, hogy ha az iparági szereplőkkel és a gazdasági szereplőkkel közösen keressük azokat az utakat, akkor jó irányba mozdulunk el, és hát a Metropolitan Egyetem azt gondolom, hogy ebben élen jár.
Tehát ez azt jelenti, hogy ti kvázi már nézitek azt, hogy milyen a munkaerőpiac, őnekik milyen szakemberekre van szükségük, és akkor ahhoz képest hangoljátok a képzéseteket?
Nézzük a munkaerőpiac, hogy milyen irányban mozdul, de hát a munkaerőpiac szereplőit bevonjuk természetesen az oktatási munkába. Bevonjuk a cégeket különböző projektmunkákba, például az egyes kurzusokban, és ilyen értelemben a cég vezetők oktatnak nálunk, ilyen értelemben a hallgatók direkt visszacsatolást kapnak például valós piaci szereplőktől, azt illetően, hogy az ő tudásuk, vagy éppen egy projektmunkán nyújtott teljesítményük az a valós életben az mit jelentene. Azt gondolom, hogy senkinél nincs ott a bölcsek köve az oktatási akadémiai világban, és ez csak a, hogy ilyen szép szót használjuk, a stakeholderekkel közösen lehet ezeket az irányokat feltérképezni.
Egy nagy kérdés, ami szerintem nem is, ez egy nagyon általánosan is előkerülő kérdés, de most talán még inkább, hogy lexikális tudás vagy gyakorlati tudás, hiszen ugye a lexikális tudással nagyon sok időt el lehet vinni, jól tudjuk, sok mindent lehet magolni, miközben a zsebünkben ott van a világ minden tudásai nyomnyomásra elérhetően, tehát kell-e a gyerekeket egyáltalán még lexikális tudással terhelni?
Én azt gondolom, hogy valamelyest azért igen, és majd, hogyha ebben a műsorban lehet sztorizgatni, akkor egy-két példát a tanteremből ide is hoznék. Viszont az is igaz, hogy különösen az üzleti képzésben, és ugye én azért ugye egy üzleti karnak a vezetője vagyok, a lexikális tudásnak a jelentősége azért csökkent az elmúlt időszakban, és az alkalmazott tudásnak a jelentősége pedig előtérbe kerül. És ha már a sztorizgatásról egy gondolat, én nekem volt szerencsém 3 évet Mexikóban egy magánegyetemen, egy nagyon nívós magánegyetemen vendégoktatóként eltölteni, és a mai napig emlékszem arra a történetre, amikor a hallgatóktól megkérdeztem, hogy mi Nagy-Britannia az Egyesült Államok fővárosa. És azért azt gondolnánk, hogy ez, ahogy ezt szoktuk mondani, alapműveltség, hogy tudja az ember, hogy Németországnak, vagy az Egyesült Államok, vagy éppen Nagy-Britanniának mi a fővárosa. Meglepő módon az egyik hallgató nem tudta rá a választ, de ki is vágta magát, hogy neki ezt nem kell tudnia, ugyanis ott van a Google, és beírja, és azonnal ott a válasz. Tehát ez egy nagyon szubjektív határvonal, akkor inkább így fogalmaznék, és szakterületenként is változó, hogy mit tekintünk alapműveltségnek, mit tekintünk annak a lexikális tudás bázisnak, amelyre azt gondolom, hogy építenie kell a hallgatóknak. Én azt gondolom, hogy van egy ilyen bázis az üzleti tudományok területén is, de azt követően az igazi kérdés és az igazi megkülönböztető hát tulajdonság, mondjuk egy végzett hallgató, vagy két végzett hallgató között az, hogy ezt a tudást hogyan is képes alkalmazni.
Igen, talán azért ezek az alapvető...
Igen, bocsánat, tehát hogy veszít-e a hitelességéből valaki, hogyha a szakmában tök jó, és ugyanakkor egy ilyen kérdésre nem tud választ adni.
ciki egy kicsit. Na.
Igen, de ez elvezet az a nagy kérdéshez, hogy, és akkor lehetne már az oktatás ellen is érveket gyűjteni, hogy XY Mark Zuckerberg nem fejezte be az egyetemet, vagy Bill Gates nem fejezte be az egyetemet. Ezek tendenciák, vagy a kivételt erősítő szabályok? Vagy
hát ugyan... igen, most bele lehet különböző platformokon futni ilyen mémekbe egyébként, ami ezen lovagol.
Na, vagy napjainkban ugye köztudott, hogy valaki elmegy a Silicon Valley-be, senki nem kérdez tőle semmit, honnan jött, milyen iskolája van, stb. Beül a Google-nak, vagy más nagy IT cégnek, technológiai cégnek a felvételi eljárására, megírja a tesztet, ha jól sikerült, föl van véve, másnap a Google-nál dolgozik.
Jó, vagy... de hát a Hannibal Lecter is egy tök intelligens pali értett, tehát...
tehát lehet, szükség... hogy tudna helyezkedni a Google-nél.
Simán.
Tehát ilyen értelemben valóban a határok megváltoztak. 20-30 évvel ezelőtt azt gondolom, hogy az egyetemi végzettség predesztinál ugye bizonyos jól fizető munkákra, különösen az üzleti, tényleg közgazdasági területen. Én erről tudok hitelesebben beszélni, de a műszaki területekre is egyértelműen ez az igaz. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy végső soron a tudás, az alkalmazott tudás az, ami dönt, és hosszú távon az, vagy már inkább középtávon is, az kiderül két jelölt közül, vagy több jelölt közül, hogy ki az, aki bír.
Igen, mert az, hogy valakinek van egy végzettsége valamilyen egyetemről, az még nem feltétlenül jelenti azt, hogy valóban rátermett is az az illető, sőt, nagyon sokszor, pont ahogy felosztod, ezek a college dropoutok pont azok, akik már ideje korán azt érzik, hogy jó, hát ők most nekik nem érnek rá vacakolni ezzel a képzéssel, nekik már olyan víziójuk van, hogy már hamarabb elindulnak egy pályán, és hát valószínűleg már ezt ezek a nagy cégek is belátták, hogy oké, most tök jó, hogy fölveszünk valakit, akinek ott van egy csomó nagyon szép oklevele, de igazából nem erre vagyunk kíváncsiak, hanem arra, hogy van-e benne mondjuk tényleg craft, meg tud-e a dobozon kívül gondolkodni.
Így van, és ez egy egyetemi hallgató számára is kérdés. Emlékszem annak idején, én egy másik gazdasági felsőfokú intézményben jártam itt Budapesten, a Fővám téren. Hogy kérdés volt a hallgatók számára, hogy én most az órán üljek is jó tanuló legyek, és az indexem tele van 4-es, 5-össel, vagy pedig elég a kevesebb is, de például amiről talán most már azért sokat beszéltünk, hogy networkeljek például.
Igen.
Sokakat ismerek, elmegyek dolgozni, munkatapasztalatot szerzek, már ott a való üzleti életben szerzek kapcsolatokat. Minek van jelentősége, mi fizetődik ki később? Erre nincsen természetesen egyértelmű válasz. De én azt látom, hogy elmozdulás van az irányba, hogy van egy megbízható jó tudásbázis, amihez vissza lehet nyúlni, de azt követően már azt tesz különbséget a jelöltek között, hogy ezt a tudásbázist hogyan képesek alkalmazni a való világban, hogy így fogalmazok.
Igen, tehát itt valószínűleg itt is a arany középút az, ami járható. Nyilván vannak alapvető, tényleg nagyon basic tudások, amikkel azért mégiscsak kell rendelkezni, mégiscsak kell tudni, hiszen nem tudod folyamatosan rákeresni a Google-t. Tehát nyilván miközben gondolkodsz, és van valami a fejedben, nem fogsz minden egyes tényt ellenőrizni, tehát kell, hogy legyen egy alapbázisod, amin dolgozol, de másrésztről meg mégiscsak rátermetnek kell lenni, és gyakorlatiasnak kell lenni. Én is nem tudom, számtalan, én college dropout vagyok, rossz tanuló voltam, és látom, hogy egy csomó olyan osztálytársam, akik nagyon jó tanulók voltak, és tényleg, hát ők voltak az osztály mint a diákjai. Aztán igazából úgy nagyon aztán semmire nem vitték, tehát hogy nem feltétlenül kell ez a dologhoz, míg egy csomó olyan srác, most nem is feltétlenül magamra gondolok, hanem más srácokra, akik utcán éltek, de mégis összeszedtek valami olyan streetwise bölcsességet, amivel aztán nagyon komoly cégeket építettek föl.
A mi életkorunkban már vissza lehet tekinteni, az ember elmegy a 10-15-20 éves középiskolai osztálytalálkozójára, vagy éppen egyetemi csoporttalálkozójára, akkor valóban azt látja, hogy azok, akik a könyv fölött hát görnyedtek, tisztességes, becsületes, jó munkáik vannak, de azok, akik adott esetben kimaradtak az egyetemről, már az egyetemi évek alatt dolgoztak, ők pedig vállalkozóként vagy az élet egyéb területén komoly karriert futottak be. Én azt gondolom, ami még különbséget tesz, az a tanulás képessége. Uh-huh. És itt, amit említettél a bevezetőben, hogy mindig jönnek, nagyon gyorsan változik a világ, mindig új ismeretanyag születik. Ez ezzel való felvérteződés képessége az kulcs.
Hát ez a long life learning
így, ahogy
hitelessége és szinte kötelezővé tétele ahhoz, hogy te felszínen tudjan maradni.
Tehát mindig tanulni kell. A másik pedig, és természetesen erre a területre is betörnek a fordítóprogramok és mindenféle programok, azért a nyelvtudás, a nemzetközi kitekintés, a nemzetközi tapasztalatnak a jelentőség, azt gondolom, hogy azért ez is kulcsfontosságú, nem is feltétlen csak a nemzetközi esedés, hanem az alkalmazkodó képességnek a készsége. Ugye mondják azt, hogy hát igazából hosszú távon nem is feltétlenül a legokosabbak jutnak legmesszebb, hanem a legalkalmazkodó képesebb egyedek, emberek
azok, hát, akik... Hát csak a természetben.
Így van, tehát a természetes kiválasztódásban sem a legerősebb igazából, aki a végső győztes lesz, hanem a legalkalmazkodó képesebb. Ezekkel a készségekkel felvértezve, hogyha valaki belemerül a munkavilágába, a nagybetűs életbe, akkor azt gondolom, hogy sikerrel fogja abszolválni az előtte álló kihívásokat.
Ezt szokták egyébként talán a leginkább felhozni különbségként az európai, meg az amerikai oktatásra, hogy az amerikai oktatásra sokkal kevésbé fektetnek hangsúlyt a lexikális tudásra, hanem inkább valóban ez a hogyan tudok egy projektet felépíteni, hogyan tudok egy projektben együttműködni, milyen vezetőként működni, milyen beosztottként, és ez az, amit szerintem nálunk meg nagyon elhanyagolnak az alapvető oktatásban, hogy ezt a gyerekek egyáltalán nem tanulják meg, nem tanulnak meg mondjuk kritikát fogadni, ami egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az nem biztos, hogy bántás, egy építőjellegű kritikában lehet a legtöbbet tanulni, és ez például szerintem nagyon nehezen tudják, nagyon nehezen tudnak kiállni, mondjuk nem feltétlenül
hát
tudják, hogyan kell irányítani.
Hát igen, és a 80-es években pedig megfogalmazni sem nagyon engedték meg, hogy te kritikákat fogalmazzál meg, vagy ellenpontozzál olyan véleményeket, persze, amiről neked más látásmódod van, vagy mást képviselsz abban az adott műfajban.
Vagy az a kritikai gondolkodás, az a critical thinking, ugye, ahogy az angol mondja, ez kulcs, a kritika elviselésének a képessége egy másik, de hogyan fogalmaz meg kritikát, hogy az egyértelmű, valós legyen,
de ne bántó,
hogy ugye a munkai légkört már nem érgezze meg, de hogyha már az amerikai és az európai, hát hogy is mondjam, csak osztályterem összehasonlításáról beszélünk, akkor két dolgot azért ide lehet még hozni. Az egyik az a kommunikációs képességeknek ég és föld különbség.
Ég és föld, tényleg.
Nézzük meg, hogy akár csak az amerikai filmekben hogyan áll ki egy amerikai egyetemista diák prezentálni az ő projektjét, elképzelését, milyen magabiztos fellépéssel adja mindezt elő az európaiaknak, azt gondolom, hogy hát ebben még van hova fejlődniük.
Bennem az vetül fel, hogy működőképes-e mondjuk az a fajta gondolkodásmód itt Európában, vagy az a fajta tudatátadás, illetve azokról a projektokról való megnyilatkozás itt Európában mennyire befogadó, és hogy van-e ebben között egy ilyen nagyon durva súrlódása, vagy sem?
De ez elvezet ahhoz a kérdéshez is, hogy például egy amerikai startup fut ebben nagyobb eséllyel, és persze ennek a pénzügyi rendszerhez is köze van az európai és az amerikai pénzügyi szféra közötti különbségekhez. Vagy mondok ugye egy nagyon klasszikus példát az osztályteremből. Mindannyiótok számára azt hiszem, hogy ismert, hogy
osztálytermi percek
következnek. Európában az osztálytermek hátulról töltődnek fel.
Igen.
Mindig ezt szoktam kérdezni a hallgatóimtól, hogy ők mit gondolnak, hogy én hol ültem az osztályteremben, melyik részén, a hátsó padsorban, vagy az első padsorban. Na most én elárultam, hogy az első padsorban, de ennek az a fő ok, hogy mire én megérkeztem a tanteremben, már csak ott voltak üres székek, ezért kénytelen voltam oda leülni. Ennek később sok hasznát vettem, mert az oktatók a vizsgán emlékeztek rám. De az Egyesült Államokban úgy töltődik föl a tanterem, hogy a hallgató bejön és leül az első sorba, és úgy hátrafelé. Tehát ez is egy olyan rejtett pszichológiát, vagy a közegnek egy olyan ismérve, azt gondolom, ami egyértelmű különbséget tesz az európai és az amerikai tanterem között, sajnos nem az európai javára.
És aztán ezért vannak már olyan kezdeményezések, ahol nem is ez az elrendeződés van, hogy a tanár elől áll, és aztán a diákok egyre hátrébb, hanem mondjuk megpróbálnak körbe helyezkedni, vagy egyáltalán nincs ez a frontális jellegű valami, hanem egy közös helyiség van, ahol a tanár ide-oda megy, tehát hogy ne ez is ezt mutatja, hogy oké, kiáll a tanár, ő elmondja a frontális oktatásban, ezt kell tudni, a diák lejegyzeteli, és aztán kész. Tehát hogy ez is szimbolizálja ezt az egész rendszert, aminek szerintem nagyon kéne változnia.
Valóban a tantermi dinamikát, hogy így fogalmazzak, sokkal könnyebb megteremteni ott, ahol nincsenek fix helyek a tanteremben. Mexikóban például gurulós székek voltak, de a Metón is számos teremben ugye székek vannak, és tehát ilyen nincsenek már padok gyakorlatilag, és kényünkre, kedvünkre egy-egy projekt munka során 15-20 perc, 30 perc, így alakítjuk ki a csoportot egy másik munka során. Másképpen alakítjuk ki a csoportot, azért is ugye, hogy a hallgatók ne kényelmesedjenek bele egy-egy mondjuk rögzített helyzetbe a tanteremben. Tehát ilyen értelemben a tudás átadás, hogy mégis ezt a hagyományos szót használjam, a dinamikája vagy a formája az teljesen megváltozott már a tanteremben, és ezt le kell követni. Én emlékszem, annak idején mindig úgy mentem be mondjuk egy 75 perces órára, hogy legyen a fejemben 4-5 ilyen 15 kötőjel 25 perces blokk, hogy ott mit fogunk csinálni, megragadni a hallgatónak a figyelmét 75 percen keresztül, hogyha egyoldalúan az oktató csak beszél, ez már régen kiment a divatból, 30-40 éves gyakorlat. Ma már arra van szükség, hogy a hallgatóknak a figyelmét 15-20 percenként más-más feladattal, kihívással foglaljuk le. Aki ennek a kihívásnak nem tud megfelelni, az gyakorlatilag az oktatás világából előbb-utóbb eltűnik.
Ez nagyon nehéz lehet, hiszen az összes mindenféle videós platform ugye egyre szűkíti, csökkenti ezt a figyelem kiterjedést, ezt saját magán is láthatja az ember, hogy egyre rövidebb videókat akarunk fogyasztani, és egyre nehezebben tudunk figyelni, akár negyed órán keresztül, ez nagyon-nagyon nehéz lehet az oktatásban ezzel fölvenni a versenyt.
Valóban, ugye, ha csak megnézzük, hogy néhány évvel ezelőtt még egy 10 perces videó volt beágyazva egy weboldalra, ma már egy 3-4 perces videó van beágyazva, és ugye ne felejtsük el, hogy a hallgatónak a figyelméért ma már egy oktató gyakorlatilag a mobiltelefonnal versenyez, hogy belebújik-e a hallgató a mobiltelefon.
Én azt akartam kérdezni, hogy ezt te hogy látod, hogy a személyes kontaktuson alapuló figyelemfelkeltés azért szerintem még mindig hatékonyabb, mint egy ilyen videó, vagy egy ilyen bejátszás általi történet.
Egyetértek. Én azt gondolom, hogy a személyes oktatás soha nem fog kimenni, hogy így fogalmazok, a divatból. Ugye a Covid alatt születtek arról gyönyörű tanulmányok, hogy hát már vissza sem kell menni a munkahelyekre, már vissza sem kell menni az iskola padba, vagy az iskolába, az egyetemre. Én ebben nem hiszek.
Én személy szerint tapasztaltam, hogy ez egy iszonyat baromság volt.
Abban hiszek, hogy az online oktatás, a digitális tartalmak
kiegészítés lehet.
Egyre nagyobb szerepet játszanak, és vannak olyan élethelyzetek, amikor a hallgató mondjuk munka mellett, család mellett csak az online vagy a digitális oktatásban való részvétellel tud mondjuk abszolválni egy egyetemet és megszerezni egy diplomát.
De most nem tudom, láttátok-e a Bálna című film jut az eszembe.
Mi erről. Nem, de rajta van a listán.
De a felső oktatásban a személyes kapcsolat szerintem nem fog kimenni a divatból. Más nem prémium szolgáltatás lesz, bármilyen furcsán is hangzik ez. Az, hogy valaki személyesen négy szem közt vagy néhány hallgatóval beszélhet egy oktatóval, beszélhet egy cégvezetővel, és megoszthatja a gondolatait, ennek a személyes varázsa, nem szeretnék nagy szavakat használni, ez megfizethetetlen, ez ha más nem, akkor prémium szolgáltatásként, de megmarad az oktatás világában.
Hát arról nem is beszélve, hogy az is nagyon fontos aspektus mondjuk egy egyetem részéről, hogy a diákok egymás, tehát hogy olyan hasonló szellemiségű emberek között vannak. Én azt gondolom, hogy amit én a legtöbb, amit elhoztam az én néhány éves egyetemi végzettségem alatt, az pont ez volt, hogy olyan emberekkel lehettem együtt, olyan hasonlóan gondolkodó emberekkel, vagy nálam egyébként fejlettebben gondolkodó emberek társaságban lettem, ami engem is fölhúzott. Tehát szerintem ez nagyon fontos, és ezt nem kapod meg, hogyha csak online néha becsatlakozol.
Természetesen az online, amikor egy képernyőn látod önmagadat, 15-20 vagy éppen 100 másik hallgatótársaddal együtt, ez soha nem tudja visszaadni azt a személyes élményt, amelyet a felsőoktatás világa, mint közös platform, közös kapcsolódási pont kínál a hallgató számára, és amikor a beszélgetés korábbi szakaszában ugye kapcsolatépítésről, a kapcsolatok fontosságáról, vagy éppen olyan social skilleknek, tehát szociális skilleknek az elsajátításáról beszéltünk, amely aztán később a munkavilágában is jól jön, akkor az egyetem ennek egy megkérdőjelezhetetlen terepe. Ilyen értelemben én nem gondolom, hogy a személyes részvételen alapuló oktatás a belátható időben kimenne a divatból. Opcióként sok-sok célcsoportnak, sok-sok élethelyzetben ez jó, hogy megjelent. A Covid sokat tökéletesített rajta, tehát az online platformoknak a világa, ma már ugye online csoportokat szervez az ember az órán, de sokáig, és azt mondom, hogy szerencsére velünk fog még maradni a személyes részvételen alapuló oktatás.
Arról nem is beszélve, hogy csajozni vagy pasizni, meg aztán végképp nem lehet jól online.
Hát erről nem tudok nyilatkozni, de...
Ennyire bulvárosodunk.
De hallottam már ilyen történeteket.
Nekem ugye a vasalódeszkás sztori jut az eszembe, amikor ugye megkurcolták azt a tanárt, aki úszni próbálta tanítani a delikvenseket a vasalódeszkával, de hát ez egy másik irány, mert bocsánat.
Az oktatói kreativitás ugye kényszerhelyzetben fejlődik, ennek egyik eklatens példája az, amit
és ehhez képest meg büntették érte, amiért kreatívan állt hozzá a dologhoz. Igen, ez egy nagyon csúnya pontja volt.
Visszavonták, úgyhogy jól jött ki a sztoriból.
Na, hát úgyhogy minden...
Nincs, és országos hírre tett szert.
Igen, nincs rossz publicitás, mint tudjuk. Na jó, pörgessünk meg egy zenét. Mit készítettél?
Hát figyelj, hogy belementünk ebbe a kapitány kabátos sztoriba, és egy picit azért ellenpontozunk, mert van ebben a műfajban azért jó. Egy közös kedvencünk megint a Roosevelt, és erről az albumról két olyan dal van, Én is pont. Milyen véletlen választottam a mai napra egyet, a Colors, de mivel ez már lement nálunk egyszer, így hát most a tiédet,
az én választásom.
A tracket fogjuk letolni.
Köszönöm.